Krisztusban szeretett testvéreim, virágvasárnapra szeretnék egy pár gondolatot megosztani, felkészíteni a kedves testvéreket a nagy hétre, főleg annak a csúcspontjára, a Sacrum Triduumra, a három szent napra, nagy csütörtökre, nagy péntekre, nagy szombatra. Hát elsősorban virágvasárnapról szeretnék beszélni. A passió után én nem tudok prédikálni. A passió olyan tömény, és úgy belesodor a történetbe, hogy egyszerűen évtizedek óta nem tudtam megszólalni. Most se a passióról fogok majd elmékerni, hanem a Szent Leszkéről. De elgondolkodtam azon, hogy mit is jelent a passió. Egyfajta műfa is, passió játékok vannak. Hogyan értsük ezt? Nagyon komolyan. Úgy, ahogy a gyerek játszik. A kislány babázik, a kisfiú épít egy házat, vagyis begyakorolják az életet. A passió játék nézése, vagy a passió hallgatása az élet, az igazi élet begyakorlása. Minden szerep annak, aki azt játsza vagy olvassa, kegyelmi lehetőség. Ez mindig megdöbbentett, hogy aki Júdás játszotta, hát ott az sem negatív, mert ebből a szerepből valamit tanul. És mi, akik nézzük vagy hallgatjuk, minden szerepbe egyszerűen belekerülünk. És vagy menekülünk abból, nem akarok árulkodó Júdás lenni, nem akarok Heródes vagy Annás Kaifás lenni, nem akarok a tömegből egy lenni, akik azt ordítják, feszíts meg, bár ezt a turbát, a tömeget néha maga az egész templom énekli, de ott imádságá változik, mert az van benne, hogy Uram, ments meg attól, hogy én is ezt a szerepet magamra vállaljam valóságosan. Vagy pedig azonosulunk a szereplőkkel. Milyen csodálatos azonosulni Péternek a sírásával, de menekülni a tagadásától. Milyen csodálatos azonosulni Szent Jánossal, a szeretett tanítvánnyal, és ott állni a kereszt alatt, és hallani, hogy íme a te anyád. Vagy azonosulni a bűnbánó Mária Magdolnával, aki az egész bűnbánó emberiséget jelenti. Régen ez a passió éneklés, aztán egyes falvakban passió játék, falu társadalmat alakító erő volt. Talán utána kellene nézni Nikos Kazantzakis egy regényének. De azt is merném mondani, hogy Európát alakító szerepe volt. Az európai dráma irodalomnak szerintem nem csak az ókori tragédiák a forrásai, hanem a keresztény hitben nagypénteken felfakadt egy új forrás, amely átlényegítette a görög forrásból folyó vizeket, ez pedig az isteni irgalom tapasztalata. A Jézus oldalából kifolyó víz, Isten irgalma átlényegítette a görög tragédiákat. Shakespeare. Minden esetre a passió, akár olvasva, énekelve a Szent Misében, olyan tömény, hogy kifejtése egy egész élet és történelem ideit igényelni, vagy pedig csak kiragadnék pár mondatot, és abból lenne egy predikáció, de az most, ez a töredékes beszéd, mert minden ige hirdetés töredékes, Szent Pál a magáiról mondja, hát akkor az enyém milyen töredékes. Nem lehet a töredékest ezzel az egésszel szembeállítani. Milyen csodálatos ez a töredékesség és az egész. Nekem küldött valaki egy verset. Nagyon megdöbbentett. Horváth Dániel. Nyergesújfalúról. Az egész öröme. Hogy a rész egészen sosem lehet igaz, s csak az egész árulja el a részről voltaképpen mi az, hogy önmagamban csak rész vagyok, de az egészre rálelhetek, ha részem legmélyebb lényegéig minden titkot felfejtek. Az egész öröm, az egész örömében részesül a rész. S mivel, hogy részként nem tudom, mit akarhatok, legyen meg, legyen a te akaratod. Csodálatos vers. És itt most a passió után nem lehet részletről beszélni. Ezt érezték az evangelisták is, ugye Márk evangélium, mert legősibb, tulajdonképpen egy bevezető a passióhoz, és a passió a lényeg. Valószínűleg, hogy a legelső történelmileg összeállt cselekmény elbeszélés Jézus életében az a passió története volt. Mert a Jézus Krisztus bűneinkért vállalt, és nekünk bocsánatot szerző kereszthalála, és megigazulást adó föltámadása, az evangélium, az örömhír. Ezt érzi az egyház egész történelme folyamán. Ezt éli, ezt próbálja megélni, kifejteni, mert maga az emberi történelem legmélyebb megragadása a passió története. Itt a Szentlélek Isten a történelemnek egy tömény összefoglalását átvilágítja. Na ebből lehet megérteni, megvilágítani a történelmünket. Az egyéni életünket, az egyéni történelmünket is. Halálunkat és örök életünket. Mind ezen ok miatt és még sok más ok miatt nem prédikálok évtizedek óta virágvasárnap a Szent Misében, az evangélium, vagyis a passió éneklése után. Csendet viszont kellene tartanunk. Egyébként a passió hallgatása nem csak olyan értelemben hallgatás, hogy mi nem beszélünk, hanem úgy is hallgatás, hogy elcsöndesedünk belülről. A passió alatt is csendbe kell lennünk, utána is csendbe kell lennünk, egész húsvét hajnaláig, míg nem szól az angyal, kit kerestek? A názareti Jézust. Nincs itt, föltámadt. Egészen addig valami mély csendet kell éreznünk, míg nem szól maga az Úr, én vagyok, ne féljetek. Jézus csöndje a passió alatt. Jézus csöndje a passió után. Jézus csöndje a húsvéti hajnalban. Robert Sarah bíboros a Csönd ereje című könyvében, amelynek alcíme a zaj diktatúrája ellen, csodálatosan végig elmélkedi Jézus csöndjét a passióban. Az alcím az nagyon sokat mond. Majdnem, hogy prófétai. A zaj diktatúrája ellen a koronavírus okozta elcsendesedett városok, falvak, és lelkileg szinte süket csöndbe zuhant Európa most arra lett felszólítva, hogy elhagyva a zajongást, azt az őrült aktivitást, amelyben mi Istenként akarunk mindent átalakítani, legyünk fogékonyak az ige csöndjére. Szeretnék felolvasni ebből a könyvből. A 197. oldalról figyeljünk. Bocsánat, a 197. ponttól. Jézus csöndje rendkívül szívbemarkoló, legfőbb áldozatának pillanatában. Csak egyszer szól Pilátus kérdésére válaszolva: király vagy te, mit tettél? Jézus így felel: az én országom nem e világból való. Országába belefoglalja Ábrámot, Izsákot, Jákobot, keresztelő Szent Jánost, az ég minden szentjét, de tanítványainak közösségét is, és akik az egyházat alkotják. Bár ez utóbbiak a világban vannak, de nem e világból valók. Jézus háromszor ismétli Pilátusnak, hogy az ő országa nem e világból való, mert úgy érzékelte, hogy Pilátus szerette volna megtudni és megvédeni az igazságot. Pilátus meg volt győződve Jézus ártatlanságáról, de engedi magát letarolni a gyűlölettől fűtött ordítások és vádak által. Megtudva, hogy Jézus galileai, elhatározza, hogy rábízza Herodes Antipászra, Galilea provinciájának negyedes fejedelmére. A főpapok és az írástudók jelen vannak, és megtetézik vádjaikat, hogy kiharcolják Herodes ítéletét. Jézus sokféle rosszal vádolják minden alap nélkül. Fellebbezések között ott van Jézus szentségtörő kijelentése, hogy szándékozik lebontani a templomot, és hogy ő az Isten fia. Herodes Jézus ellen azzal is felizgatják, hogy ordítva hangoztatják Krisztus és keresztelő János egyetértettek annak leleplezésében, hogy Herodes saját testvérnek, Fülöpnek a feleségével, Herodiással folytat házasságtörő kapcsolatot. Herodes ugyanis elvette Fülöp feleségét. A helyzetet még az is súlyosbította, hogy emlékeztették arra, miszerint Jézus dicsérte keresztelő Jánost, amikor beszédében nyilvánosan védelmébe vette. Sőt, Jézus semmi tiszteletet nem mutatott a negyedes fejedelem iránt, őt gyalázva rókának nevezte. Ott vannak a főpapok és az írástudók, mérgesen és acsarkodva vádolják Jézust. Herodes és udvaroncai megvetéssel bánnak vele, és gúnyt űznek belőle, de Jézus semmit sem felelt. Jézus nem akart válaszolni Herodesnek, mert úgy tekintette, mint buja és erkölcstelen embert, aki annyira irtozik az igazságtól, hogy levágatja keresztelő János fejét, aki Jézus Krisztus hangja volt, mert ő eléje tárta az igazságot. Itt hadd szóljak bele a szövegbe, mikor fordítottam, nagyon nehéz volt, hogy tulajdonképpen Herodes megölte Jézus Krisztus hangját, ezért nem szólt Jézus. Mert keresztelő János volt az ő hangja, a pusztába kiáltó. Miért ne tartotta volna be az Úr a csöndet azelőtt, írja a bíboros, aki elvette az ő hangjának, Jánosnak az életét. Herodes visszaküldi Jézus Pilátushoz, aki ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, és így szólt hozzájuk. Elén vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekbe kihallgattam, de az ellene felhozott vádok közül nem találtam egyben sem vétkesnek. És Herodes sem, mert lám visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyan nem követett el, amiért halált érdemelne. Ha ez az ember áthágta volna a ti törvényeteket, Herodes, aki ismeri azt és vallja, tudta volna. Ám Jézus semmi vétket nem követett el sem a ti törvényetek ellen, sem a rómaiak törvénye ellen. Azonban nektek okot adott valami túlkapással arra, hogy fölbőszültetek ellene, megfenyítem hát és elbocsátom. A főpapok és a vének mindezen hazug vádaskodásaira Jézus semmit sem felelt, mert azok csupán elszabadult ordítozások, zavar, irigység és gyűlölet voltak. Jézus hallgatással fejezte ki megvetését a hazugságok ellen. Ő, aki maga az igazság, a világosság és az egyetlen út, amely az életre vezet. Ügyének nincs szüksége védelemre. Az igazságot és a világosságot nem védik. Ragyogásuk egyben saját védekezésük. Ez a következőket mondatja Szent Ambrussal. Az Urat vádolják, ő hallgat. Joggal hallgat, mert nem szorul védelemre. Azok óhajtják a védelmet, akik attól félnek, hogy legyőzetnek. Tehát a hallgatással nem a vádaskodást igazolja, hanem cáfolat nélkül megveti azt. Pilátust megdöbbenti Jézus csöndje és nyugalma. Nem hallod, mi mindennel vádolnak téged? Jézus olyan megzavarhatatlan, nyugodt és békés, hogy ezt lehetne hinni, nem is hallja a gyűlölettel megittasult tömeg ordítozásait. De emlékezzünk csak, hogy írva van. Én pedig, mint süket, nem hallottam semmit, s mint a néma, ki föl nem nyitja száját, és olyan lettem, mint a nem halló ember, akinek szájában nincs ellentmondás. Mert, Uram, én te benned bíztam, te meghallgatsz engem, én, Uram Istenem, és mondtam, ne örüljön rajtam soha az ellenség, mikor megtántorodnak lábaim. 37. Zsoltár. Pilátus is hozzáteszi, nem felel semmit sem. Nézd, mi mindennel vádolnak. És az Úr nem felel semmit, úgyhogy ezen a helytartó igen meglepődött. Nem értette ennek a rendkívüli csöndnek az okát. Szembe találta magát Isten csöndjével, az esztelen gyűlölettől megittasult emberek ordításai közepette. Legalább a papoknak kellene emlékezniük arra, ami írva van Izaiás könyvében. Megkínozták és ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet ölésre leölni visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt. Ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kiterődik egyáltalán ügyével. Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneik miatt halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában. Izaiás 53, 7-9.